Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, azért, mert itt lehetünk e szent helyen. Köszönjük neked a te gondviselő szeretetedet, amelyet az elmúlt napon is megtapasztalhattunk. Köszönjük, hogy velünk voltál utainkon, te erősítettél feladatainkban, munkáinkban, és köszönjük neked, hogy te adtál a szívünkbe vágyat arra, hogy eljöjjünk a te házadba, hogy veled találkozzunk, hogy tőled élő, megelevenítő igét halljunk. Valóban mennyei atyánk, rád szorulunk, rád van szükségünk, életünk minden tekintetében, életünk minden helyzetében. Te látod most azt, hogy milyen kérdéseink vannak, milyen szívvel jöttünk most ide, és te látod a mi sebeinket is, azért könyörgünk, hogy te gyógyítgass bennünket. Teted nyitottá a mi lelkünket a te igédnek befogadására, attól, hogy engedjük, hogy a te szent lelked átjárjon, tisztogasson, megújítson, megelevenítsen, és utat mutasson nekünk. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te csendesíts el most bennünket, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Szent lelked által légy itt jelen közöttünk, te légy a középpontban, add, hogy minden tekintet rád szegeződjön. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Mózes első könyvének 24. részéből, a 24. rész válogatott verseiből. Ábrahám pedig vén, élemedett ember vala, és az Úr mindenben megáldotta vala Ábrahámot. Mondta azért Ábrahám az ő háza legüregebb szolgájának, aki ő néki mindenekben gazda vala. Tedd kezed tomporom alá, hogy megeskesselek téged az Úrra, a mennynek Istenére, és a földnek Istenére, hogy nem vészesz feleséget az én fiamnak, a kananeusok lányai közül, akik között lakom. Az Úr, az égnek Istene, aki engem kihozott az én atyámnak házából és az én rokonságomnak földéről, aki szólt nékem és megesküdött nékem mondván, a te magodnak adom ezt a földet, elbocsátja az ő angyalát te előtted, hogy onnan végy az én fiamnak feleséget. És vőn a szolga 10 tevét, az ő urának tevéi közül és elindula. Felkele tehát és elméne Mezopotámiába, a Nákhor városába. És megpihenteti a tevéket a városon kívül egy kútfőnél este felé, mikor a leányok vizet meríteni járnak. És mondta, Uram, én Uramnak, Ábrahámnak Istene, hozd elém még ma, és légy kegyelmes az én Uram Ábrahám iránt. Íme én a víz forrása mellé állok, és a város lakosainak leányai kijönnek vizet meríteni. Legyen azért, hogy amely leánynak ezt mondom, hajtsd meg a te vedredet, hogy igyam, és az azt mondándja, igyál, sőt a te tevéidet is megitatom, hogy azt rendelted a te szolgádnak, Izsáknak, és erről ismerjem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én urammal. És lőn, minek előtte elvégezte volna a beszédet, íme jővala Rebeka, Bétuelnek leánya, aki Milkának, az Ábrahám testvérének, Náhor feleségének vala fia, és pedig vedrével a vállán. A leányzó pedig felette szép ábrázatú vala, szűz, és férfi még nem ismeri őt, és aláméne a forrásra, és megtölti vedrét, és feljöve. Meghajtá azért magát az ember, és imádá az Urat, és mondta, áldott az Úr az én Uramnak, Ábrahámnak Istene, aki nem vonta meg az ő irgalmasságát és hűségét az én Uramtól, az Úr vezérelt engem ebben az utamban az én Uram atya fiainak házához. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a felolvasott igeversek Izsák házasságának történetéből valók. Az események elmondásán túl azonban ennek a szentírási igehelynek van egy mélyebb mondani valója is. Mégpedig az, hogy hogyan vezet bennünket Isten. Mindnyájunk életében vannak fontos döntések, amelyeknek meghozatala előtt szeretünk mérlegelni, szeretjük a különböző szempontokat figyelembe venni, kérünk tanácsot a környezetünktől, barátainktól, ismerőseinktől, hogy minél több szempontból vizsgáljuk meg a dolgot, és úgy döntsünk. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, kedves testvéreim, hogy vajon ezekben a döntéseinkben Isten jelen van-e úgy, mint tanácsadó? Vagy csak utólag akarjuk kérni az ő áldását egy általunk már régen eldöntött kérdésben? Végig ráfigyelünk-e az úton, vagy csak az út kezdetén, aztán megyünk tovább? Esetleg nem csak tanácsadóként van jelen Isten az életünkben egy-egy döntéshelyzetben, hanem engedjük-e neki, hogy megmondja, hogy mi a helyes döntés, és mi is aszerint döntsünk és haladjunk. Ezekre a fontos kérdésekre mindnyájunknak meg kell válaszolnunk a saját magunk csendességében. Azonban, hogyha első ránézésre megvizsgáljuk Mózes első könyvének 24. részét, akkor úgy tűnhet, hogy pusztán arról van szó, hogy valaki keresi a hozzátartozó segítőtársat. Egyszer így fogalmazott valaki, hogy az ember életében három nagy H betűs szó van, ami mentén dönteni kell, vagy ami felől dönteni kell. Ez a hit, a hivatás és a hitves. Első ránézésre úgy tűnik, hogy itt a hitves megkeresése az elsődleges feladat. Pedig valójában ez a történet egy hitpróba Ábrahámnak, hitpróba Izsáknak és hitpróba Ábrahám szolgájának is. És a történetben szereplő személyek jelleméből, viselkedéséből, Isten iránti bizalmából mi is nagyon sokat tanulhatunk. Hadd hívjam fel rögtön itt az elején egy olyan szereplőre a figyelmet, aki itt a felolvasott igében még nem jelenik meg, csak a történet végén, ez pedig Izsák. Ő az ígéret gyermeke, ő az a gyermek, akit megígért Isten Ábrahámnak. Ő teljesen rábízza magát Istenre ebben a kérdésben, és az ő apjának a döntésére. Nem követelőzik, nem duzzog, nem mondja azt, hogy hát itt már körülöttem már mindenkinek van valakie, csak nekem nincs, hát hogyan, mikor teljesíti Isten az ígéretet. Nem így gondolkodik, hanem kivárja az Istentől rendelt időt és az Istentől rendelt társat. És teljesen rábízza magát Istenre és az ő édesapjára. Nem kezd magánakciókba, nem ő fűzi meg a szolgáját, hogy menjen már el hozzon neki illő feleséget. Ő csendben vár, miközben teljesíti azt a feladatot, amit édesapja rábízott. Végzi a munkáját, és közben figyel az élő Istenre. Tudja és komolyan veszi azt az ígéretet, amit Isten még Ádámnak adott annak idején, hogy én szerzek neki segítő társat, hozzáillőt. A történet másik példaértékű személye maga Ábrahám, akinek tudjuk, hogy Isten hatalmas ígéreteket adott, megígérte, hogy övé lesz Kánaán földje, és azt mondta neki, hogy annyi lesz az utóda, mint égen a csillag. Ehhez képest a történet elején annyit látunk, hogy itt van az ígéret gyermeke, Izsák, mondhatjuk egyetlen egy csillag, amelyik megvilágítja, örömmel tölti el Ábrahám életét. De nem azt látjuk, hogy emiatt kétségbe esett volna Ábrahám, vagy számon kérte volna Istent, hogy hát Istenem, te nem ezt ígérted, nem ebben egyeztünk meg. Te nem ennyit ígértél, hanem sokkal többet. Ő, Ábrahám, aki annak idején még alkudozott Sodomáért Istennel, most már tudja, hogy hol van a helye. Tudja, hogy mit és mikor kell kérni, és mikor kell cselekedni. Ábrahám, itt azt olvassuk az igében, idős korában is Istennel járt, és Istentől áldott ember volt. És Ábrahám látta ezeket az áldásokat. Nem azt látta, ahogy képletesen szoktuk mondani, hogy félig üres a pohár, hanem azt látta, hogy félig tele van. És nagyon jól tudta, hogy aki félig meg tudta tölteni a poharat, az csordultig is meg tudja majd tölteni. Egyetlen feladata van neki, hogy figyeljen az ő urára és az ő Istenére, és tőle kérje és várja az áldást. Ábrahámnak az Istennel való szoros kapcsolatát nem csak az fejezi ki, hogy tudja, mikor kell segítőtársat keresnie Izsáknak, hanem abban is, hogy tudja, hogy honnan kell segítőtársat keresnie. Megesketi szolgáját, hogy semmiképpen ne legyen Kananeus, azaz kánáni népből való Izsák felesége. Azaz, ne az istentelen, ne a bálványimádó, ne a hitetlen közegből válasszon társat. Fel kell tennünk, kedves testvéreim, magunknak is a kérdést, hogy vajon ez nálunk szempont-e. Ismerjük az igét, vagy aszerint is élünk, hogy mi köze a hívőnek a hitetlenhez. Megfogadjuk-e Pál apostol tanácsát, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. És ebben a tekintetben különösképpen nagy felelőssége van a szülőknek. Elhangzik-e vajon olyan kérdés családi beszélgetésekben, hogy szép-szép fiam vagy lányom, hogy szerelmesek vagytok egymásba, de vajon a másiknak a szívében szintén Jézus a király? Vajon Istentől való ez a kapcsolat? Felteszünk-e ilyen kérdéseket a mi gyermekeinknek, unokáinknak? Vagy csak egyszerűen örülünk, hogy ő boldog vagy boldognak látszik, és úgy vagyunk vele, hogy az a lényeg, hogy a fiatalok szerelmesek, szeressék egymást, legyen meg az esküvő, boldogok legyenek, és akkor minden rendben lesz. Legyünk őszinték, és lássuk be, hogy a környezetünkben hány olyan házasság ment tönkre, amelyik csupán a szerelemre volt alapozva. Ne legyen félreértés, természetesen a keresztény házasságnak is egy nagyon fontos része a szerelem, és Isten egy különleges ajándéka. De nem hagyhatjuk ki belőle Jézus Krisztust. Azt mondja a Szentírás, hogy a hármas kötél nehezen szakad el. Hát még amelyik nem hármas kötél. Hát még amelyikből hiányzik Jézus Krisztus. Az milyen könnyen elszakad. Nézzük meg a statisztikákat, úgy gondolom nem kell idézni. A megkötött házasságoknak több mint 50%-a válással ér véget. Mert hiányzik az a bizonyos harmadik szál a kapcsolatból, Jézus Krisztus. Éppen ezért kell figyelmeztetnünk a ránk bízottakat, hogy Jézus Krisztus jelenléte és áldása nélkül ne kössenek házasságot. Ezt húzza alá a bibliai történetben Ábrahám a szolgájának szóló figyelmeztetésével. És végül még egy gondolatra szeretném felhívni a figyelmet, amit itt a Szentírás megemlít. Amikor Isten egy-egy ígéretet ad nekünk, aminek a beteljesülése talán nagyon távolinak tűnik, vagy egy olyan útra küld bennünket, amelynek még nem látjuk a végét, mindig ad mellénk segítőtársat, mindig ad útravalót és támogatást. Azt mondja itt Ábrahám az ő szolgájának, elbocsátja az ő angyalát te előtted. Azaz nem hagy vezetés, nem hagy védelem, nem hagy erőforrás nélkül. Éppen azért, hogy végig tudjunk menni azon az úton, amelyen Isten indított el. Az az ígérete a hívő embernek, hogy ha azon az úton megy, amelyre Isten küldi, ha abba az irányba halad az élete, akkor maga Isten fog előtte menni. Ő lesz az, aki utat tör előtte, még a leglehetetlenebb helyzetben is. Sőt, a célt, vagy jelen esetben, hogy fogalmazzak így, a cél személyt is ő maga fogja felkészíteni. Hogy amikor utunk végére érünk, akkor abban a teljes örömben lehessen részünk, amelyet senki és semmi más nem adhat meg, egyedül az élő Isten. Egyetlen bibliai példa hadd álljon itt. Húsvét hajnalán, amikor az asszonyok elindulnak, hogy bebalzsamozzák Jézus testét, azon aggodalmaskodnak, hogy azt a hatalmas és nehéz követ hogyan fogják elhengeríteni a sír szájáról. És amikor odaérnek, látják, hogy a kő már el van hengerítve. Így készíti el Isten a célt. Azt a célt, amely felé küld bennünket. Ő lesz az, aki elhengeríti a mi utunkból mindazt az akadályt, amit mi talán soha nem is tudnánk megmozdítani sem. De ez csak akkor működik, hogyha ráfigyelünk, és hogyha azon az úton járunk, amelyre ő küld bennünket. Végül pedig nézzük meg, hogy mit tanulhatunk Ábrahám szolgájától. Megláthatjuk a Bibliában, hogy az ő szívében ura iránt feltétlen szeretet van, hűség, engedelmesség és bizalom. Nem akadékoskodik, nem mondja azt, hogy de hát nem lenne egyszerűbb, hogyha a környékbeli népek közül választanék feleséget Izsáknak. Nem lázunk, hogy miért küldesz engem ilyen hosszú és fárasztó útra. Mi van, hogyha a lány, akit elhozok majd Izsáknak, nem is fog neki tetszeni. Nem kifogásokat keres. Kész feltétel nélkül engedelmeskedni az ő urának, és kész oda menni, ahova küldi. Nem késlekedik, rögtön útra is kell. Amit megtanulhatunk Ábrahám szolgájától, az a munkához, a feladathoz való viszonyulása. nem letudni akarja a feladatot, nem úgy van vele, hogy na, gyorsan összecsapjuk a dolgot, és aztán kész, letudom, hanem minőségi munkát végez, mert tudja, hogy ki az ő ura, és tudja, hogy az ő ura számít rá. Tudja, hogy azt is, hogy ő ehhez a feladathoz kevés, ezért kéri, hogy Isten vezesse őt. Egy érdekes dologgal találkozunk itt a felolvasott igében, amit hívő körökben így szoktunk kifejezni, hogy kiteszi a gyapjút. Ugye, hogy egy konkrét jelet, útmutatást kér Istentől. Ez a kifejezés onnan származik a bibliai bírák korából, amikor Gedeont megbízza Isten azzal, hogy a midianitáktól szabadítsa meg Izrael népét. És hát Gedeon is érzi az ő alkalmatlanságát, gyengeségét, és mivel nem biztos abban, hogy Isten ezzel a feladattal megbízta, ezért kiteszi úgymond ugye a gyapjút, és először azt kéri, hogy a gyapjú legyen nedves körülötte, a fű száraz, aztán másik esetben pedig fordítva, és amikor ezt megtapasztalja, akkor biztos benne, hogy Isten volt az, aki ezzel a feladattal megbízta, és bátran hozzá mer kezdeni. Feltehetjük mi is a kérdést magunknak, hogy vajon ebben az esetben, vagy bármilyen esetben az ilyen gyapjú kitevés, az vajon nem hitetlensége Istennel szemben, vajon nem Isten kísértése, nem bizalmatlansága? Annyit mindenképpen le kell szögeznünk, hogy ebben a korszakban és ebben az időben, akár Gedeon idejében, akár itt Ábrahám esetében és az ő szolgájának korában nem volt még írott szentírás. Az emberek csak arra hagyatkozhattak, amit az Isten szent lelke a szívükben kijelentett, vagy amit egy-egy angyal által elmondott, vagy egy-egy ilyen jel, amit megmutatott nekik. Mégis azt gondolom, hogy vannak olyan esetek, talán nem gyakran, de vannak olyan esetek az életünkben, amikor nekünk is szükség van bizonyosságra, szükségünk van konkrét jelre, hogy megértsük az Isten akaratát. Amikor talán annyira nem tudunk eligazodni a körülmények között, vagy a szívünk annyira csalárt, hogy még a Szentírás igéit is képesek vagyunk félre magyarázni, akkor kérjünk bátran Istentől egyértelmű jelet és útmutatást. De három szempontot vegyünk figyelembe, amikor ilyen jeleket kérünk Istentől. Az első az, amit itt a szolgánál is látunk, hogy elcsendesedik és imádkozik. Nem csak úgy jártában, keltében gondol egyet, mond valamit Istennek, aztán lehet, hogy két perccel később valami másik jelet kér, hanem komolyan elcsendesedik, és imádságban fordul Istenhez. A másik nagyon fontos szempont, hogy a jelkérés legyen egyértelmű. Itt ugye nagyon egyértelmű volt, hogy nem csak arról szólt, hogy ő neki ad vizet az a bizonyos lány, hanem még a tevéit is megitatja. Ne olyan jelet kérjünk, amit később majd így is, meg úgy is lehet magyaráznunk. És a legfontosabb, ami itt a szolgában is megjelenik, az Isten iránti feltétlen bizalom és készség, hogy bármit mond az Isten, bármilyen eredmény is születik, én kész vagyok aszerint cselekedni, kész vagyok engedelmeskedni. Ez kell, hogy a legfontosabb motivációja legyen a jelkérésnek. A szolga ura iránti hűségét látjuk abban is, hogy nem azért imádkozik, hogy az ő küldetését tegye sikeressé Isten, hanem hogy Ábrahámhoz legyen kegyelmes, azáltal, hogy útja eléri a célját. És milyen csodálatos Isten, mennyire igaz, hogy előkészítette a terepet. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy még be sem fejezte az imádságot, már is jött Rebeka. Isten ezzel az ima meghallgatással nem csak a szolgának az imádságát hallgatta meg, nem csak áldottá és sikeressé tette az útját, hanem Izsáknak is megadta a hozzáillő segítőtársat, és Ábrahámnak adott ígéretét is beteljesítette. Azt látjuk tehát, hogy Isten nem végez félmunkát. Amit annak idején megígért Ábrahámnak, az be is teljesíti a maga idejében. És amikor ő elkezd cselekedni, akkor nem csak úgy apránként jön az áldás, hanem valóban árad. Csak az a kérdés, hogy mi vajon nyitottak vagyunk-e Istenre? Nyitottak vagyunk-e az ő áldásaira? Még egy szentírási példát szeretnék idézni, a csodálatos halfogás történetét. Akkor, amikor teljesen lehetetlennek látszó helyzetben azt mondja Jézus Péternek, hogy vesd ki a hálót, miután Péterék egész éjszaka nem fogtak semmit, nincs kapás, úgymond, és Péter ugye azt mondja, hogy a te szavadra kész vagyok megtenni, akkor nem csak egy-két kóbor halacska jelenik meg a hálóban, hanem annyi sok hal, hogy még a társaiknak is szólni kell, mert szakadozik a háló, mert egyedül ki sem tudják vinni. Ilyen az Isten áldása. Nem csak úgy csúrran cseppen, hanem gazdagon árad. Amennyiben mi nyitottak vagyunk rá, és amennyiben készek vagyunk elfogadni. És van hely, idézőjelben, ahova raktározhatjuk az ő áldásait. Készek vagyunk-e mi is a mi hitünknek hálóit kivetni, akkor is, amikor úgymond nincs kapás. Amikor nincs látszata a munkának pillanatnyilag, amikor úgy tűnik, hogy minden ellenünk dolgozik, amikor első ránézésre teljesen haszontalannak és eredménytelennek tűnik, de mivel Isten mondja, vessük ki bátran a hálót, hogy mi is megtapasztalhassuk ezt a gazdag áldást. A 26. és 27. versek pedig arra tanítanak meg minket, hogyha megtapasztaltuk az Isten áldásait és vezetését, akkor ne felejtsünk el hálát adni, ahogy itt a szolga is rögtön megköszöni Istennek, hogy meghallgatta az imádságát. Lássuk meg, kedves testvéreim, Isten hűségét, Isten irgalmát, és visszatekintve a vele megtett útra, áldjuk és magasztaljuk őt életünk minden idejében. Úgy legyen. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy a te igéden keresztül most is szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy te jól ismered a mi szívünket. Köszönjük, hogy a te ígéreteid biztosak és igazak, még akkor is, hogyha pillanatnyilag mi talán nem látjuk a megoldást, nem látjuk a sötétből kivezető utat. Add, hogy egyedül rád tekintsünk. Tőled kérjünk és várjunk vezetést és útmutatást életünk minden döntésében. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te add, hogy amikor döntéshelyzetbe kerülünk, akkor ne csak úgy mellékesen kérdezzünk meg téged, hogy mit akarsz, hanem te legyél a fő döntéshozó, a döntő bíró életünk minden területén. És ne téged akarjunk összehangolni a saját vágyainkkal és kívánságainkkal, hanem mi tanuljunk meg végre ráhangolódni a te akaratodra, a te útmutatásodra. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te adj nekünk türelmet, hogy a megígért áldásokat el tudjuk nyerni, és mindaközben, míg várunk az ígéretekre, tudjuk megtenni mindazt, amit te tőlünk kértél, hogy ne csak ölbetett kézzel, babérjainkon ülve várakozzunk, hanem tegyük azt a feladatot és azt a munkát, amelyet te bíztál ránk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te adj nekünk is olyan feltétlen hitet és bizalmat a szívünkbe, amilyen volt Ábrahám szívében is feléd. Azért könyörgünk, hogy így vezess bennünket életünk útjain. Kérünk azért, hogy te áld meg a mi gyülekezetünk egész közösségét, te áld meg szeretteinket, te áld meg a vasárnapi úrvacsorai közösséget, add, hogy valóban áldással vehessük a szent jegyeket, és hogy senki ne járuljon méltatlanul az úrasztalához, hanem mindenki magát megtisztítva veled szent közösségben lehessen itt szent lelked által, hogy valóban a veled kötött szövetségünk megerősítése, megújítása, a bűnbocsánat és az örök élet felől való bizonyosságunk megerősítése lehessen az úrvacsora. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te légy a betegek gyógyítója és a gyászolók vigasztalója is. És hozzuk eléd most imádságban mindazokat szerte a világban, akik a te gyermekeid, áld meg az ő életüket, az ő szolgálatukat. Azért könyörgünk, hogy te légy az üldözött keresztjénekkel is, te erősítsd őket az ő hitük harcaiban. És azért is könyörgünk, hogy egyen-egyenként és közösségként bennünket is te használj a te országod építésében, hogy tudjunk lelkeket menteni. Kérünk egyházunk és nemzetünk ébresztéséért, megújításáért a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Fogadjuk Isten áldását, hagyd az Úrra a te utaidat, és bízzál benne, ő megcselekszi.
Amen.